Halleluja. Jó együtt lenni, jó az Úrral lenni. Jó volt az ő jelenlétében lenni, ugye? A mai igei üzenet is olyan, hogy ember nem beszéltünk össze, de az énekekben mindegyik pontja benne volt. És ha átéltük, akkor már olyan talajt készített a szívünkbe, aminek már a hallelujját, már az amment is rámondtuk. És már is kezdjük tenni mindezt. Mennyi atyám, kérlek valóban, hogy nyissuk meg a szívünket, hadd álljunk oda eléd, Uram, és hadd legyen mindaz igaz, amit itt énekeltünk. Uram, szomjas a szívünk, vágyunk rád. Köszönöm, hogy nem csak velünk jársz a vizen, hanem kiemeltél onnan. Kiemelsz a mélységből, kiemeltél a problémák közül, és folyamatosan kiemelsz, folyamatosan tartasz a te kezeddel, és folyamatosan készítesz bennünket. Kérlek, Isten, valóban a te ígédért ma, azért, hogy hadd legyen a te ígéd élő és ható. Köszönöm, hogy ez van a te ígédben, és az élő és ható a te ígéd. Így szeretnék ma nem akadály lenni, hogy ez valóban éljen és hasson a szívünkben. Jön a te szellemed, és áradjon ki köztünk. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Halleluja. Az Efézusi levelet elkezdtük valamikor tanulmányozni, és szeretném folytatni. Az Efézusi levélnek a második részéből, a 11. verstől a rész végéig fogjuk majd olvasni az igét, illetve egy-két prezentációt készítettem. Előre elnézést kérek a milyenségért. Na, majd mindjárt rájöttük, hogy miért. Adtam egy címet ennek a szakasznak. Van a Bibliában felosztva több fordításban másképp, és másképp egy-egy szakasz a Bibliában, az Új Szövetségben is. És érdekes volt ennek a felosztása, Efézus 2:11-22-ig. Budai féle fordítás az olyan címet adott ennek a szakasznak, hogy az Eklézsia egysége Krisztusnak és a Szentléleknek a műve. Erről fogunk ma hallani az igéből. Jó? Tehát kezdjük el olvasni. Efézus 2:11-től olvasom. Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetélteknek neveznek azok, akiket kézzel körülmetéltek. Tehát emlékezzetek meg arról, másik fordításban úgy kezdődik ez az ige, hogy annak okáért. Mindig szoktam ezen gondolkodni, amikor azt írja, hogy annak okáért az ige. Szoktatok így gondolkodni, hogy igen, hogy azt írja, annak okáért. Akkor vajon miért emlékezzünk? Egyáltalán most ebben a szóban szeretnék itt belekötni, hogy szeretünk-e emlékezni. És ha emlékszünk, az mit vált ki bennünket? Vagy van-e ok, amiért emlékezzünk? Nem? Tehát, hogy szoktunk így emlékezni a hívő élettel kapcsolatban? És általában pozitív vagy negatív az, amire emlékezünk. Is, nem? Tehát, hogy van, ez is, van az is. A Biblia tanít bennünket emlékezni. Én csak azt szeretném itt az elején egy kicsit, már egyszer beszéltem erről, hogy nagyon jó, ha emlékezünk, de a Biblia egy fontos útmutatást mutat, hogy hogyan emlékezzünk, és arról is beszél, hogy hogyan ne emlékezzünk. Hogy például Ézsaiásban olvassuk, hogy ne a múltat emlegessétek, az Úr újat akar készíteni. Tehát ad támpontokat, hogy hogyan emlékezzünk. Itt Pál apostol azt mondja ennek a gyülekezetnek, majd egy picit, ahogy belemegyünk ebbe az igébe, akkor látjuk, hogy ez a gyülekezetnek a nagy része pogány volt, tehát nem zsidók voltak, és őket emlékezteti arra, hogy ti emlékezzetek meg arról, hogy titeket lepogányoztak azok, akik kézzel körülmetélve vannak, tehát a zsidók, akik szövetségben vannak, és itt olvassuk is tovább, hogy hogyan, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, és reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Tehát emlékeztet valami olyasmire bennünket, ez az ige, ezért kértem elnézést, mert annyira jótok rajzolni egyébként, mikor családi aktivitást tartunk, akkor Márka lecsoportban voltam, és a kutyát nem sikerült lerajzolnom egy percen belül, úgyhogy felismerje. szerintem vele volt a baj, de hát... Szóval emlékeztet bennünket az ige arra, hogy van Isten, és valahol mi nagyon-nagyon távol voltunk tőle, az ember elszakadt Istentől. És hogy olvassuk tovább itt az igét, majd látni fogjuk, hogy beszél valamiről itt, hogy mi is történt tovább, így inkább ezt még tovább vezetem. Azt mondja, hogy ugye ezt láttuk, hogy először is el van választva, dupla meg tripla záróvonalakkal, meg egy nagy légüres térrel az Isten és az embertől. Emlékezünk erre az Isten igéből a bűneset kapcsán, mi nagyon is elszakadtunk Istentől. És ismerjük az Isten igéjét, hogy az Isten az Ószövetséget először, és itt visszahoz az Ószövetséget, ezért én is szeretnék erről picit beszélni, hogy azt mondja, hogy ti ezáltal se, tehát ti Izrael kapcsán se voltatok közel, hanem ti ott azon a vonalon is túl voltatok, mert volt egy választott népem, akik egy kicsit közelebb voltak hozzám. Ezt mondja, látjuk, hogy tényleg közelebb van. Tehát egy picit közelebb rajzoltam is. Aztán ahogy így olvassuk az igét, és ismerjük a történetet, azt gondoltam, megjelenítem nektek, úgy, ahogy most előttem megjelent, hogy Izraelnek Isten valóban az Ószövetségben azt látjuk, hogy adott egy kegyelmet, adott egy utat nekik, hogy kapcsolatba kerüljenek Istennel. Na nem az egész nép egyből Istennel tudott kapcsolatba kerülni, meg vele az ő jelenlétébe, hanem van ott egy kis ilyen piros pötty, az lenne a templom, sőt a templomon belül van egy szentélye, szentek szentje, ugye, ahova egy évbe egyszer a pap elmetett, és ő az Isten jelenlétébe kerülhetett, a főpap. És ezen keresztül az ő népe. És ezt a képet szerettem volna így idehozni, hogy ennyi kapcsolat volt az élő Istennel igazából, az Ószövetségbe. Egy-egy emberen keresztül, egy-egy prófétán keresztül, de nem az egész nép úgy egy az egybe volt kapcsolatban Istennel, hanem valakin keresztül. És azt mondja itt az ige, hogy ők közelebb voltak, és ez az Izrael népe, az tudta rólatok azt, hogy ti pogányok, ti ennyire se vagytok közel az Istenhez. Nem? Tehát ez egy jó kiindulási alap, egy jó állapot. Van ennek aktualitása? Egy picit próbálok úgy is erről beszélni, hogy ennek aktualitása legyen. Egyrészt aktualitása van, mert Izrael még megvan, és mi pedig kegyelmet kaptunk. Tehát mi vagyunk azok a pogányok, akik majd, ha előre megyek egy kicsit, majd a rajzban is látni fogjuk, hogy valahogy kapcsolatba kerülhetünk Istennel. De van egy picit egy másik üzenete is ennek, hogy van, aki olyan családban nőtt fel, aki, és szeretnék egy picit majd erről is beszélni, hogy már úgy közelebb volt Istenhez, mert már elég gyerekkorától kezdve, a szüleink keresztül úgy kapcsolatba került Istennel, és akkor vannak azok az emberek, akiknek esélyük sem volt arra, hogy ők kapcsolatban legyenek. Hát ez a születés kérdése, nem? Tehát, hogy hova születtünk. Nem tudom, hogy fiatalok egyébként, lehet, hogy ebbe a korba szoktunk inkább. Én legalábbis azóta nem, mert hát már a saját családunkon csak nem azt mondom, hogy jó lett volna máshova születni, de volt, aki úgy gondolta, hogy gyerek vagy lázadókorban, hogy azért jobb lett volna egy másik családba születni, nem? Tehát, hogy ifjén feltettem ezt a kérdést, azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy mondjuk ott voltak a gyerekeim is, tehát ők nyilván ezt mondták, de hogy hát mi egy elég szegény családba születtem, azért örültem volna, ha egy picit tehetősebb családba születek. Vagy legalább egy olyan pár kilométerrel nyugatra születtem volna, és nem mondjuk a kommunizmusnak a legdurvább szakába, Erdélybe. Hát én ezzel nagyon lázadtam, hogy én miért ide születtem. Nektek volt ilyen problémátok? Volt. A fiatalok nem merik elmondani, akinek itt van a szüleje most. Persze. Hát egyébként azért sem, mert jó családban vannak. Hát egyértelmű. Zolira nézek, olyan furcsán néz, hogy most... Szóval... De én most nem erre gondolok teljesen, hanem tényleg... Abba a családba jó születni, látom. Szóval... gondolkodtunk azon, hogy a születésünk, az, hogy hova kerültünk, az mennyire meghatározza nagyon sokszor. Tehát tényleg... Menjünk akkor tovább egy picit, hogy ott vannak olyan földrészeken emberek, akik beleszületnek egy olyan gondolkodásmódba. Találkoztam egy sráccal, aki nagyon-nagyon meg akart térni egyébként. tetszett a közösség neki, eljött, és egy olyan fajta zsidó gyűlölet volt benne, mert olyan családban nőtt fel. És körülbelül egy olyan, szerintem egy olyan 5 napon keresztül beszélgettem vele, amíg próbáltam meggyőzni, hogy az Izrael az egy létező ország volt, meg stb., mert ez se igaz. Tehát ilyen szintig el tud jutni az, hogy hol nőttünk fel, mit kaptunk, vagy mennyivel rosszabb azoknak, akik mondjuk most, mit tudom én, egy mostani kommunista Észak-Koreába születnek, nem? Tehát az azért, ott azért most rossz születni, nem? Rossz. Vagy hol rossz még születni? Afrikába se jó születni. Ha már ott most valami nagy ébredés van. Olyan irigylése méltó tűz van ott, nem? Tehát minden megítélés kérése, hogy jó születni. Na jó, hogy egy kicsit azért akartam mondani, mert sok rossz hely, ugye? Több a rossz, mint a jó. Hát képzeljétek el, az Ószövetségben is így volt. Volt egyetlen egy nép, akit Isten kiválasztott, Izrael népe. Ő élő kapcsolatban lehetett az Istennel, az élő Istennel. Az összes többi nép nem. És amikor vonult végig Izraelnek, akkor gondoljatok bele, mekkora irigység volt. El is mondták mindenütt, hogy a miénk az egyedül élő Isten, ti halott Isteneket imádtok meg, nektek az van. Nem? Tehát azért ahhoz a néphez tartozni, az kiváltság, nem? Isten népéhez tartozni, az Izrael népéhez. Ha valaki az akart lenni, akkor valamilyen módja azért megvolt nekik, körülmetékedett, fölvette a vallást, és valameddig eljuthatott azért, nem a maximumig, de ugye a prozeliták udvarába, meg az ő helyükre azért beállhatott. Be lehetett valahogy kerülni, de azért megvolt ez a különálló nép, és a többi népnek pedig azért ez egy születési probléma volt, és ők voltak a többen, tehát úgy rajzoltam én is egy picit, hogy az ott még tart, de az Izrael az egy kicsit kevesebb volt. És hát igen, beszél erről a Biblia, és amikor írja Efézusi gyülekezetnek Pál ezt a levelet, akkor emlékezteti őket, hogy ti is, amikor mielőtt megtértetek, az Izraeltől még őtőlük is lenézett nép voltatok, már nem lenézett, hanem az igazságot elmondták nektek, hogy ti pogányok vagytok, és nincs közöttök a mi Istenünkhöz. És igazuk volt egyébként, mert ez volt a valóság. És erre hívjátok fel a figyelmet, és megyünk így tovább, olvassuk azt, hogy most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeléké lettetek a Krisztus vére által. Azt mondja a Biblia, hogy Isten készített egy utat. Azoknak, akik dupla-tripla fallal ott elválasztva ott vannak, és még át kéne törni valahogy ezen az Izraelen is, hogy odajussanak és eljussanak valahogy ők is abba a templomba, az udvarba, a pogányok udvarába, hogy azon keresztül valahogy kapcsolatba kerüljenek az élő Istennel. Azt mondja Pál apostol, hogy itt készített Isten egy teljesen új utat. Egy teljesen új utat, amin át lehet jutni. Amivel oda lehet jutni a Jézus Krisztus vére által. Ezt így szerettem volna megjeleníteni, hogy Jézus Krisztus készített egy utat, ami, hogy mondod? Nem repülő, az egy kereszt akar lenni, aki most nem ismerte föl. De egyébként repülőre is gondoltam, volt egy olyan hasonlatom is, majd mindjárt megmondom, hogy miért. Ezt azt akartam lerezni, csak nem sikerült, hogy próbáltam volna szemléltetni azt, hogy, mert itt mond egy olyat az ige, és most, bocsi, hogy előre megyek, nem megyek előre, mert most lelövök mindent. De ott azt mondja, hogy nincs szükség tovább a törvényre, ugye? Mond egy ilyet itt ebbe a levélbe. Pál apostol, Efézus 2.11-ben valaki megtalálta, hogy nincs szükség már a törvényre, vagy mit ír itt? Kíváncsi vagyok a Csaba-féle fordításra, vagy a teljesen új magyarázós fordításra, hogy mit is mond, ha megvan, akkor gyere nyugodtan is. Olvasd el. Efézus 2. levelében azt olvassuk a 11. versben. Annak okáért emlékezzetek meg, igen, ezt innen olvastuk. Mondom, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társadalmi idegenek, és olvassuk, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol valók voltatok, közel valóká lettetek Krisztus vére által. És akkor azt mondja, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatok tételekben való törvényét eltörölvén. Mit mond itt az újfordítás? A Károlyban. Jó. Tehát végül is megértjük ebből is, szerintem a Károlyból is, hogy eltörölte, azt mondja itt a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte. Egyébként itt az eltörölte egy másik, hogyha a szót megnézzük, akkor azt van, hogy érvénytelenítette, betöltötte, ez a szókörnyezetben van. Miért érvénytelenítette? Direkt rajzoltam úgy oda, hogy a keresztnek az egyik ága úgy kiüti a szentek szentjének a kárpitját legalábbis. Emlékszünk erre a történetre, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, akkor a kárpit ketté szakadt. A repülős példám az lett volna egyébként, akkor most már elmondom, ha így felismert a repülőt belőle, Csaba, hogy próbáltam azt szemléltetni, hogy miért érvénytelen az, hogy most mi a törvény által üdvözlőjünk. Akartam egy ilyen hegyet rajzolni, csak mondom, nem sikerült, és ezen a hegyen, a legtetején ott van a szentek szentje, és ott valahogy kapcsolatba lehet kerülni az Istennel, és az Isten készített egy speciális öltözéket, ilyen hegymászó felszerelést, amit csak a zsidók kaphattak meg, hogy feljussanak a hegyre. Az egy rendes felszerelés. Látodok ilyen speciális hegymászó felszereléseket? De igen, elég tömzsinek néz ki az ember, tehát van sok minden rajta, ugye? És mászik fel. Ők fel tudnak mászni. Az összes pogányok ott lent vannak, nem tudnak fölmászni. És képzétek el, hogy Jézus viszont hozott egy repülőt, amivel el lehet jutni a mennybe. Hát akkor mennyire fölösleges most már nekünk azon az úton menni, hogy valahogy felöltözzük a hegymászó ruhát, hogy eljussunk valameddig, mikor le kell vetni azt a hegymászó ruhát, hogy könnyebb legyen a súly, ugye, repülőn, és eljussunk a mennybe. Ezt akartam volna lerajzolni, nem sikerült. Ezért inkább emelé döntöttem. Igen. Nem látom.
Emlékezzetek rá, hogy emberi származásotok szerint korábban ti az Izraelen kívüli népek közé tartoztatok. Ezért benneteket körülmetéletlennek neveztek azok, akik magukat körülmetélteknek nevezik, mivel a testükön emberkéz által körül vannak metélve. Emlékezzetek rá, hogy akkor még Krisztus nélkül éltetek, és nem tartoztatok Izrael népének közösségébe. Ezért semmi közötök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségeihez, amelyekhez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem ismertétek Istent. Igen, valamikor Istentől távol éltetek, de most Krisztus Jézusban közel kerültetek hozzá. Valóban Krisztus vére, vagyis halála által jöttetek közel Istenhez, a mennyei repülő segítségével. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. Tehát eljutottunk egy olyan pillanatba, amikor még ott pogányok voltunk, és azt gondolom, hogy itt kapcsolódik egy történetünk, hogy egy reménytelenségbe jutottunk el. A héten kaptunk egy levelet a levelező listán. Olvastátok? Ki szokta olvasni? Ki olvasta ezt a levelező listán? Egy ilyen reménytelenséggel kapcsolatos írás volt. Vagy panasszal. Panasszal, bocsi. Nekem csak így jött le a reménytelenség. Vali megosztott egy ilyen cikket, hogy már nem emlékszek pontosan mire, de csak azért mondom el, mert tényleg éppen amikor készültem erre, akkor kaptam meg ezt az e-mailt, aztán mondom, elolvasom, és úgy tetszett a gondolatmenete, hogy tényleg, hogy vagyunk mi ebben a világban, amikor látjuk a reménytelenséget, mi már kiöljük az emberekbe. Ez volt a címe, hogy panaszsal kiöljük a reményt az emberekből. Hogy ha valaki beszél egy betegségről, akkor azt mondjuk rá, hogy ó, hát az én apám is ebbe halt meg. Vagy ott kezdődött. Ebbe úgy adtunk egy jó hitalapot, nem? Tehát az embernek. Vagy hogy minek tanulsz ilyen sokat? Hát eljutsz oda, orvos leszel, és majd valahova külföldre kell menni elhelyezkedni, mert itt, amit keresel, az semmi lesz ahhoz. Vagy tényleg mit terjesztünk? És tényleg én gondolkodtam azon, hogy állunk mi ezzel a panasz meg a reménységgel, a reménytelenséggel. Ha mennyi reményt kaptunk, akkor reményt terjesztünk, vagy nem. Ezt csak itt zárójelben akartam megjelzni, mert azt mondja itt az ige valóban, hogy reménytelenség. Tehát emlékezteti Pál ezt a gyülekezetet arra, főleg most a pogány részeihez szól ebbe, hogy ti valamikor teljes mértékben reménytelenek voltatok. Izraelnek legalább volt egy reménysége. Volt egy reménysége, van egy kapcsolat Istennel, és reménykedett abban, hogy eljön majd valamikor a Messiás. Az más kérdés, hogy nem ismerték fel, nem fogadták el. De volt egy reménysége. De azt mondja Pál itt neki, hogy nektek még ez se volt meg, ez a reménységetek se. És nekünk még ez a reménységünk se volt meg, hogy mi valaha az Istennel találkozhassunk. És amire itt szeretnék kiukadni, azt mindjárt tovább fűzöm. Be az ábrába azt szerettem volna bemutatni, hogy emlékeztek itt? Itt volt egy kicsike kis rés, amin keresztül el lehetett jutni az Istennel való kapcsolatba, a főpapon keresztül, papon keresztül, áldozatokon keresztül, ami mindez Jézus Krisztussal mutatott előre, hogy majd lesz valami, majd jön a Messiás, aki valami nagy csatornát fog megnyitni. Hogy lesz egy olyan lehetőség, hogy az Isten jelenlétébe lehet kerülni. Mennyire most úgymond butaság lenne, hogy eljutni odáig, hogy megtartjuk a törvényeket, és bejussunk valahogy, hogy a főpap majd mondjon értünk valamit, mikor egyenes ágon van egy egyszerű út, amivel nem csak valameddig jutunk el, hanem egészen az Isten jelenlétébe. Mi oda kerülhetünk az Isten jelenlétébe. És erre emlékezteti Pál, hogy az efézusiakat, a pogányokat, hogy Isten készített egy ilyen utat, és ez egy nagyszerű út. Készített egy megbékélést. És te azt mondja el, és elkezdi tovább beszélni, hogy figyeljetek, és itt bekapcsolja az Izraelt is, hogy ez az út nem csak nektek van, hanem ez az út egyetlen út most már. Nincs több út. Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt, tehát itt most beszél az Izraelről és a pogányokról, egyétette és ledöntötte a válaszfalakat. Ledöntötte a válaszfalakat. Milyen válaszfalakat döntött le? Az ellenségeskedést, tehát még egyszer olvasom, mert ő a mi békességünk, azaz Jézus Krisztus, róla beszél, aki a kettőt, azaz Izraelt és a pogányokat egyítette, és ledöntötte a választófalat, honnan döntötte le? Azért jó az ő megálltatok, mert valóban, ha olvassuk tovább, akkor Izrael és a pogányok között, és Isten és az ember között. Mind a két irányba elvégezte ezt a megbékélést. És fontos, hogy így megértsük ezt az igét, és azt gondolom, hogy lesz aktuális élő üzenete számunkra. Az ő testében a tételes parancsolatokból való álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettő egy új emberét, kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést, eljött és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak, és békességet közelvalóknak. Itt rávilágít fel arra, hogy akik közel voltak, azok se voltak még ott, csak közel voltak. Vannak a távolvalók, és vannak a közelvalók. És Jézus eljött, és mindkettőnek békességet hirdetett. Szeretnék itt kitérni a békesség kérdésére. Fontos a békesség. Fontos, hogy volt választófal, ugye? Fontos, hogy lássuk, hogy van választófal. Fontos, mert különben nem látjuk, hogy mi kell leromoljodjon. Gondoltam, hogy megkérdem a Zsoltit, mert ilyen házas, meg a... Most látom, itt vagy Andi, de... hogy ilyen házas kurzust vezettek, hogy házasságban probléma van, és vannak ilyen kis apró választófalak, akkor mi a jó megoldás, hogy ezeket a választófalakat, mert vannak megoldások rá ilyen házassági tanácsadásokban, hogy ne beszéljünk azokról, nem? Ez jó megoldás? Nem. Tanuljunk meg alkalmazkodni hozzá. Az, ami elválaszt bennünket, arról azzal ne foglalkozzunk. Ugye? Ez egy taktikai jó megoldás. Megtanulunk együtt élni. És tényleg van olyan dolog, amit meg kell tanulni együtt élni, csak az nem a válaszfalaknak az elfogadása, hanem a válaszfalak lerombolása mellett van. Jézus azt mondja, hogy lerombolta a válaszfalakat. És ez egy nagyszerű dolog, azt gondolom. Lerombolta a válaszfalakat Isten és az ember között. Figyeljétek meg! Emlékeztek ez a kép, hogy volt korábban? Bemutatom. Így volt. Ha megértjük, akkor így van. nincsenek ott ezek a válaszfalak. A kereszt megnyitotta az összes határt egymás között, azt mondja, a két nép között hozott megbékélést, és Isten is az ember között hozott megbékélést. És ez egy nagyszerű dolog, és ezt mindezt az ő testében végezte el. A megbékélésre mondtam, hogy ki szeretnék térni egy picit. Nagyon sokat beszél a Biblia a békességről, az új szövetség. És ez nagyon fontos dolog, hogy értsük, hogy békében élünk, vagy nem. Mond egy olyat is majd a végén, hogy ti vagytok a békesség evangéliumának a hirdetői. Tehát mi békességet kell, hogy hirdessünk. Sőt, mond olyat az ige, hogy békességet teremtsünk a környezetünkbe. Hogy mi hassunk a békességre az emberekre. És ennek kapcsán jött ez a gondolat, amit a Valért, hogy vajon az én környezetem is ilyen pessimista? Az én környezetem is ilyen békételen? Mert ha igen, akkor valamit én még nem csinálok jól. Mert még nem árasztottam ki azt a békességet, ami bennem van. Békességbe vagy-e a családodban? Mert persze, mi először csak arra gondolunk, hogy az Istennel megbékünk. Ez egy nagyon fontos alap. De hogy a János levelét végigolvassuk, akkor ott nagyon sokszor fölteszi ilyen kérdést, hogy ha azt mondj, vagy ilyen megállapítást, hogy ha azt mondjuk, hogy mi szeretjük az Istent, de probléma van a fele barátommal, akkor azt mondja, hogy hazudok. Ezt mondja az ige. Milyen sokszor elmegyünk odáig, hogy én megbékültem Istennel. De Istenem, látod, hogy van egy feleségem. Látod, van egy férjem. Látod, hogy van egy fiam. Nemrég volt egy jó ismerősömmel beszélgettem, keresztények. Aztán majd beszélgettem a fiával, és érdekes módon mind a ketten külön találtak meg. Nem tudták egyik, hogy a másik, hogy megkerestek. De azt mondja, hogy nem tudok mit kezdeni, mert nincs kapcsolatom, nincs békességem a családba, nincs békességem a fiammal. Semmi kapcsolatom nincs a fiammal. És kérdeztem, hogy az Úrral hogy vagy? Rendben van minden. Békesség van-e a családomban, békesség van-e a szívemben? Ott kezdődik a békesség, hogy ma már ezzel is kell foglalkozni, hogy megbékéltetett először önmagammal. Legtöbbször ezzel van a legnagyobb problémánk, hogy önmagunkkal nem tudunk megbékülni, önmagunkat nem fogadjuk el. Külsőleg, belsőleg, azokat a problémákat, azoktól a bűnökből való kijövetelt, amitől Jézus Krisztus megszabadított, azokat ott engedjük, hogy nyomasszon bennünket, engedjük, hogy a bűn kavarogjon bennünk, és ezáltal nincs békességünk önmagunkkal. Következő lépés az, hogy Istenem, megbékültem, tudom, hogy van üdvösségem, bocsánatot kértem a bűneimtől, bűneimért. A családomba, a kapcsolataimba, a barátommal, az ismerősömmel, hát ott meg megalkotunk valami szabályt, hogy valahogy tudjunk szót ejteni, és valahogy tudjunk egy békességes látszatot fenntartani. Isten azt akarja ma mondani nekünk, hogy Jézus Krisztus az ő testében teljes békességet adott az atyával, és teljes békességet adott a kapcsolataimban. És az a kérdés, hogy ezt elhiszem-e. Mert az elsőt úgy rámondjuk, hogy amen, és a másodikra meg nem gondolunk bele, hogy itt erről is van szó. Gondoljatok bele, most egy picit előre szaladok, de ott van a efézusi gyülekezet, ami állt csomó pogányból, de azért voltak ott zsidók is. Nem véletlenül írja pár ezeket a történéseket, mert valahogy együtt kellett tudjanak élni, ugye? És akkor azt mondja nekik, hogy a válaszszó falat teljesen lerombolta. Most gondoljunk bele, hogy egy zsidó úgy nőtt fel, hogy ismeri a Bibliát. Ismeri a törvényeket. Tudja, hogy mi az Isten akarata. Ránéz valakire, és azt mondja, látja, hogy ebben nincs szentség. Ez. Vagy megvannak a szokásai, amik csak megmaradtak. És akkor ott van, aki pogány háttérből megtért, ő csak annyit lát, hogy kegyelmet kapott, elkezd változni az élete, mert az Isten elkezd változni az élete, de biztos, hogy van egy olyan feszültség egy ilyen gyülekezetben, nem? Van ilyen feszültség? Lehet? Most csak fiktíven képzeljük el, tehát nem a miénk ez a gyülekezet, úgyhogy most nyugodtan beszélhetünk róla, másról könnyebb. Tehát, hogy van egy ilyen törvénybe felnőtt, ám már megismerte a kegyelmet, de azért mégiscsak ott van neveltetésébe, hogy tudja, hogy annak a gyereknek hogy kéne viselkedni, tudja pontosan, hogy kéne nevelni a gyereket is. És ott van egy másik, aki csak azt tudja, hogy az Isten kegyelmet adott nekem, majd ők is kegyelmet kapnak. Majd lesz, tehát nem ugyanazzal a háttérrel jön. És ez okozhat feszültséget. És azt mondja Pál ezeknek, ennek a gyülekezetnek, hogy Jézus Krisztus az ő testében minden választófalat lerombolt. És ezt el kell, hogy higgyék. Hogy ezeket is. Létezik-e ez a csoda? Mert általa, Jézus Krisztus által van szabad utunk mindkettőnknek egy, hadd mondjam így ezt, mert szoktuk ezt emlegetni, egy szellemben. Még egyszer mondom, mert általa, Jézus Krisztus által van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem szentek, polgártársai és Istennek házanépe, akik az apostolok és a proféták alapkövére épültettek, ahol a szegletkő, ahogy ma énekeltük, maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templomá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a Szent Szellem által Isten hajlékává. Miről beszél itt? Itt konkrétan tovább megy, azt mondja, hogy ez a választófal annyira lehet rombolva, hogy ti egy szellembe vagytok. Hisszük ezt? Igaz ez ránk? Azt mondja, hogy távolvalók, és hadd mondjam ezt így, ezt az üzenetet, ez a képhez egy picit visszatérve, hogy elsőt előre mehetünk, hogy bonyolódik a rajz. Távolvalókból nem az lett, hogy közelvalók lettetek, hanem egyenes úton bejöttetek a mennybe, és akik közel voltak, ők ugyanezen az úton tudnak eljutni. Azt mondja itt, hogy a 15. versben azt olvassuk, hogy nincs kettő, hanem egy test van innentől kezdve. És hogyha a 19. versben olvassuk tovább, akkor azt mondja, hogy egy ház vagytok. Értitek? Egy ház. Az eklézsia. Jó, ez szójáték volt, de itt megérthetjük arról, hogy az eklézsia egységben van. Azt mondja, hogy minden választó falat lerombolt Jézus Krisztus az ő testében a halála által. Én nem tudom, hogy elmerjük-e azt hinni, hogy Istennek van olyan hatalma, hogy ma itt a vallások között lerombolja a választó falakat. Hogy? De hogy megtörténhet ez a mi életünkben? Elhisszük-e, hogy megtörtént az, hogy az ő halála által a testébe a mi bűneinket teljesen eltörölte? És akkor elhisszük-e, hogy a válaszfalak azok lerombolódhatnak? Nekem olyan jó látni azt, hogy látok ilyeneket. Látok olyat, hogy gyülekezetekbe, mindegy, hogy milyen vallásból van, nem az érdekli, hanem az, hogy egyedül Jézus Krisztust imádjuk együtt, dicsőjtjük együtt. És ezt jó látni. Tegnap is egy ilyenbe voltam, vagy voltunk, egy ilyen Hillsong Young and Free koncert volt. Ebből azt mondták, hogy egyik igaz csak rám, válaszom ki, melyik az. Young and Free. Én azért úgy érzem, hogy mind a kettő igaz volt rám, mert azért mi ott nem voltunk a... Igaz, hogy olyan 15-20-nál több nem, velünk egykorút nem láttunk, csak fiatalabbakat, de jó volt látni az Isten népét együtt dicsőíteni. Meg jó sok helyen látni azt, hogy nem csak fiatalok, hanem idősek is, valahogy tényleg az Isten érdekel. Valahogy tényleg nem a vallások érdekelnek, hanem minden, ami az Isten igében van. És az érdekel, hogy a hívők közösségében, az eklézsiában, ott benne legyek, részem legyen. És azt mondja itt Pál apostol, hogy nincs két út. Nincs egy olyan, hogy az izraeliek, a zsidók azok egy másik úton mennek az Atyához mostantól, hanem egy út van. Jézus Krisztus, mi pedig megyünk másképpen, más úton. Van ez a mondás, hogy több úton is oda lehet jutni Istenhez. Ismeritek ezt a mondást, nem? Na ez nem igaz, ez hazugság. Ez az ördög hazudja. Több úton el lehet jutni idáig, hogy megismerd Jézust, ez igaz? Több úton. Van, aki közelebb volt, van, aki távolabb volt. Van, aki hívő családba született, és abban a kegyelemben volt része, hogy ő már korán is megismerhette, és megtartózhatta magát egy csomó mindentől. És van, aki mélységeket megjárva, világba elbukva, a legmélyebbig, és az Isten utána nyúlt, elérte, de itt összeér ez a kettő innentől kezdve. csak a kegyelem az, ami, aki által üdvözülhetünk. Nincs másik út. És azt mondja az ige, hogy ez az egy út van. Az, akik közelebb voltak hozzám, azoknak is ez az út van. És akik legtávolabb voltak, azoknak is csak ez az egy út van. És milyen jó ezt megérteni, hogy ez az út, ami rajta lehetünk. Hogy mi megtalálhattuk ezt az egyetlen utat az Istenhez, az Atyához. Létezik az a csoda, hogy egység. Létezik az a csoda, hogy a környezetünkben békesség lesz. Mert mi elkezdünk hatni az emberekre. Rázumolunk erre a kis képre, akkor a hívő közösségéről szeretnék egy picit még beszélni. Akkor látjuk, azt mondja, hogy az igeit, hogy együtt Isten templomává, szent templomává fogunk növekedni együtt. És azt mondja erre, hogy egy szellemben, majd pedig ott azt mondja, hogy a Szent Szellem által tartatik ez meg. Az Úr Jézus elvégezte a teljes áldozatot azért, hogy békességünk legyen Istennel, és békességünk legyen egymással. Ez egy fontos dolog, hogy értsük meg, hogy Efézusi levélnek ez az üzenete, ez a szakasza, mind a kettőről beszél. Az Istennel való kapcsolatról, és az egymással való kapcsolatról, a gyülekezetről, a hívő közösségéről. Arról, hogy nekünk, hogy ezért Jézus Krisztus az ő életét adta, az ő vérében van az egységünk. Nem csak az üdvösségünk, hanem az egységünk, a közösségünk, a gyülekezet, amit Isten talált ki. És ez micsoda nagyszerű dolog. Azt is tudnunk kell egyébként, hogy az ördögnek ez nem tetszik egyébként. Tehát ismerjük, hogy nem tetszik, nem? És nem véletlenül említi itt, hogy a Szent Szellem az, aki ott már Jézus mond arra, hogy elvezetett titeket a teljes igazságra, elkezdjük megismerni, az ő útján menni, és itt pedig arról beszél, ha megértjük ezt a szakaszt, hogy most a Szent Szellem itt van köztünk, és ő lerombolja ezeket a falakat. Lerombolja azokat, amik köztünk lehetnek. Jézus Krisztus elvégezte az ő áldozatával. A Szent Szellem az, aki megérint bennünket, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, és megoldja azt, hogy mi egymással is kapcsolatba tudjunk lenni. A Szent Szellem átitat mindent, és ezáltal egy szellemmel itattunk meg, fogalmaz másütt Pál. És ezért lehet ez. Azt is mondja itt az ige, hogy a sarokkő, a szegletkő, az maga Jézus Krisztus. Gyerekeket láttam, mert most ilyen vendégeink vannak, kicsi gyerekek, és szeretnek, hogy hívják ezt, dzsengázni, ugye? Láttam, hogy az én gyerekem is beszálltak. És hát vannak olyan kis oszlopocskák onnan, amit, hogyha kiszedsz, akkor felborul az egész. Nem? Valamikor valakinél csak föl fog borulni, hogy kiszedegetik onnan a dolgokat. Az jutott eszembe, hogy persze nem jó hasonlat, de ha kiszedjük innen, ebből az egész képletünkből Jézust, és egy csomó minden megmarad, de az, hogy nem Jézus az alap, akkor összeomlik az életünk. Akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy ha az életünknek bizonyos területét nem Jézus az alap, akkor biztosan összeomlik az életünk. És hogyha ilyenben van részünk, akkor csak egy segít, azt mondja, hogy gyere újra a kősziklára, gyere Jézushoz. És Jézus helyre tudja állítani az életedet. Azt mondja, ahogy énekeltük is, de ott a Máté 7-ben olvashatjuk, hogy ha minden másra van építve az életünk, nem Jézus Krisztusra, akkor lehet, hogy egy ideig jól működnek a dolgok, de amikor jön a vihar, akkor az biztosan el fogja vinni az életünket. És már pedig viharok jönnek, ezt átéljük, tapasztaljuk, de bátorítok arra, hogy legyen Jézus az alapja mindenünknek, minden kérdésnek az életünkben. Nem csak a keresztény életünknek, erre akartam utalni, nem csak arra, hogy tudjuk, hogy ő az, aki megváltott bennünket, és hozzámegyünk a bűneink rendezésével, hanem ő az alapja minden területének az életünknek. A munkánk, a kapcsolataink, a barátaink, tehát bevonjuk az életünk minden területére, és hogyha erre az alapra tesszük az életünket, akkor nem fog összedőlni a házunk. És ez egy nagyszerű ígéret, és az Isten ígérete igaz. Azt mondja itt még, hogy proféták és apostolok, ez is egy fontos kérdés szerintem, mert az ördög jól ismer egy igét, amit mi nem biztos, hogy igen. 2 Timóteus 3.16. Tudjuk, mi van ott megírva? hogy kezdődik a teljes írás. Ezre szeretnék egy hangsúlyt fejteni, hogy ő ismeri, hogy a teljes írás. És ezért az örök megelégszik azzal, hogyha az igéből valamit kihagysz. Mert akkor már nem a teljes írás. Értjük? Ez így is igaz az ige. A teljes írás Istentől hirdetett. A fél ige, vagy ahogy a direkt kihagyok igéket, az rám nem vonatkozik, vagy az most így is mondom, az Ószövetség. Nagyon érdekes ezt megérteni, azt mondja, hogy Jézus Krisztus az alapkő, a proféták és apostolok. Itt csak egy mondatban szeretnék erre kiutalni, hogy itt most e tekintetben, amiről most beszélünk, erről van szó, hogy a teljes írás Istentől hirdetett. Az, amit az apostolok mondtak Úr Jézus után, és az, amit a proféták mondtak Úr Jézus előtt. És ránk ugyanúgy igaz, a teljes írás Istentől hirdetett. Együtt. És akkor vannak olyan egyházak, akik azt mondják, hogy hát ez egy picit nekünk több kell ebből, nekünk egy picit több kell abból, nekünk egy picit több kell ebből. És akkor alakulnak ilyen válaszfalak. Alakulnak ilyen válaszfalak. Ma is. Amen. Nem amen. Nem. Sajnos igen. Alakulnak, de nem is ezzel akarok foglalkozni, egyet tovább lépek. Beszéljünk csak a gyülekezetről, a mi gyülekezetünkről. Mert idáig népszerű az üzenet, hogy vannak ilyen válaszfalak egyházak között. Hát persze, hát tudjuk. És akkor valahova elhelyezzük egyébként magunkat, hogy mindenki más egy kicsit jobbra van, vagy balra, de mi a jó helyen vagyunk. Másik is ezt gondolja magáról egyébként, mert mindig ő az etalon. A teljes írás Istentől ihletett. Nagyon fontos az, hogy kegyelemben élünk, de nagyon fontos az, hogy szentségben élünk. És még sorolhatnám az igazságokat. Nagyon fontos az, hogy az emberek meglátják rajtunk, hogy kik vagyunk, vannak külső jelei, de nagyon fontos az, hogy hitelesek vagyunk, tehát nem egy képmutatásá válik, hanem az, ami van, az belülről jön. Sorolhatnám az igazságokat, beszéltünk róla. Ha egyiket ragadom ki, egy nagyszerű dolog, csak nem a teljes írás. És nagyon fontos, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Gyülekezet. Hiszem azt, hogy Isten gyülekezetbe gondolkodik. Hát, hiszen az ő fiát odaadta azért, hogy nekem és neked üdvösséged legyen. Megbéküljünk Istennel. Azt mondja Kolossé 1.22, hogy ő testében megbékített bennünket, hogy mint szenteket, feteleteket állítson majd Isten elé. De fontos dolog az, hogy megbékített bennünket, és van egy perspektívánk, van egy örök életünk, de egy nagyon fontos része az, hogy megbékített bennünket, és tudunk együtt, egységben élni. Ez a csoda meg tud történni, hogy ezek a falak le tudnak omlani. És nekünk most nem kell olyan messzire menni, hogy az egyházak között mi történik. Mi most nézzük a mi gyülekezetünket, egy picit közelebb jövünk. Még rázumbolunk, nem csináltam új képet, de azért most értsük a mi gyülekezetünket. Megértetek, hogy új kép jön. Nem lesz több. Volt 3 hete egy ilyen különleges alkalmunk. Emlékeztek rá? Amikor, hogy? Azért majd mértettem, akkor melyik volt az a 3 héttel ezelőtti. Tehát gyorsan kiszámoltam, hogy melyik volt az. Múlt vasárnap is egy különleges alkalmunk volt. Az volt? Amit tetszett az ígértésében, azt most visszaemlíteném itt a Rasszi bácsának, hogy megbékülve Istennel. Nem azt jelenti, hogy képmutató vagyok Istennel. És nem mondom el, hogyha sértődés, ha nem értem van Istennel, hanem elmondom neki. Nem ezt jelenti, hogy megbékültem vele, hogy megtanultam Istennel egy jó párbeszédet kialakítani. Ebből ismerünk több ilyet. Nem erről beszél, hanem arról beszél az ige, hogy valóban békességem van vele. Volt egy olyan alkalmunk, hogy ilyen falakat akartunk így lerombolni, ugye? Nem tudom, mit tapasztaltatok azóta. Hogy az ördög akar visszaépíteni falat, vagy nem? Vagy akar építeni belőle más falat, vagy nem? Vagy akar olyat tenni, hogy legyen... Vagy mi az örömnek a terve, és mi Istennek a terve? Én azt látom, hogy az Isten terve az az, és ebben hiszek, amit ma itt olvastunk. Hogy ő, Jézus Krisztus az ő testében, az ő halála által, az ő vére által lerombolt minden válaszfalat, és teljes egységben lehetünk. Amen. És nagyon jó volt az utána való különleges alkalom, amit a Zoli hirdetett igét. Nem voltam itt, de tudom, miről beszélt. Hogy nem a láthatókra, hanem a láthatatlanra hiszek. Ha a nagy képrehez megyünk most vissza itt, és a vallásokra nézünk, akkor a látható az nem az, hogy egység lehet, hanem a különbözőség látszanak. Hát azért vannak vallások, mert megfogalmazzuk, hogy miben különbözünk a másiktól. Megfogalmazzuk, leírjuk, hogy miben különbözünk. Nem? És akkor így hogy lehet egység? De mi hiszünk abba, hogy Jézus Krisztus lerombolta a válaszfalakat, és nem az a megfogalmazás, hanem az Isten igéje az, ami összeköt bennünket. És így tudunk egységbe lenni testvérekkel, és együtt dicsőíteni Istent. A látható az nem mindig az, ami az Isten akarata, és ami a valóság lesz. Az a kérdés, hogy mi hiszünk-e benne. És hadd legyen egy picit úgy személyesebb az életünkben, hogy ottól ma békétlenség van. Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az ő testében, az ő halála által békességet hozott a te életedbe, a te családodba, a te házasságodba, a te fiaddal, a te apáddal, anyáddal, gyerekeddel való kapcsolatba. Amen. Ő békességet hozott. És ez a békesség, ez nem egy alkú folyamatnak a vége, hanem ez egy fal lerombolással kezdődő, és azt mondja utána, egy áldásos, egy növekedő, utána pedig innen növekszünk fel Szent Szellem által, egységben. Hiszem azt, hogy azok a falak, amik lerombolódtak, azok le vannak rombolva. Amiket Jézus azt mondta, az örök, próbál ilyen álfalakat oda mutatni, hogy ott van, nézd meg, ott van. És akkor te mit tudsz mondani? Nincs ott. Ott van, vagy nincs ott? Az a kérdés, hogy mit hiszek. Az a kérdés, hogy milyen a hitem. Az Úr Jézus mondaját a gyógyítással és a bűnbocsánattal kapcsolatban emlékezzetek vissza, hogy melyik a nagyobb, hogy mert azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid egyik embernek, hogy az, hogy kelj föl is jár, vagy hogy megbocsátottak a bűneid. És Jézus utal arra, hogy sokkal nagyobb az, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hadd hozzam ezt a példát most ide. Melyik a nagyobb? Hogy örök életünk van, vagy az, hogy meg tudnak oldani a kapcsolataink? Hát az, hogy örök életünk van, ha ezt elmerjük hinni, akkor azt, ami ebből ennek az Úr Jézus ugyan áldozatot hozott ezért, és ez az egyszerű úgymond, ami gondolkodásunkban is, akkor ebben ne veszítsük el a hitünket. Amen. Azt mondja itt még, hogy a Szent Szellem által növekszik és épül egységben. Szent templommá. Ez ott úgy is olvashatnánk azt, hogy szentek szentjévé. Ezt tudjátok, mit jelent? Emlékeztek arra a kis kapcsolódási pontra, amikor a főpap egyszer oda mehetett, és a szentek szentjében találkozhatott az élő Istennel. És azért erre elég sokan irigykedtek. És most azt mondja itt az ige, hogy mi, amikor egyek vagyunk, amit ma átéltünk a dicsőítésben, amikor együtt dicsőítjük Istent, akkor itt a szentek szentje mi vagyunk. Mi alkotjuk ezt a szentek szentjét. És más emberek, akik jönnek és ezt megérzik, ezáltal az Isten jelenlétébe kerülhetnek. Erről beszél ez az ige. Hogy mi megjelenítjük most itt, ebbe a világba, ebbe a pogány világba, mert van egy ilyen kapcsolatunk Istennel, és megnyílt az ég, átörtünk minden sötétségen, nem mi, hanem Jézus Krisztus győzött, és ezáltal, és mi megjelenítjük itt a szentek szentjét. Amen. Amen.